Már gazdálkodjunk a rézangyalán, és hogy milyen év elé néznek 2024-ben a gazdák. Sok tekintetben nyugodalmasabbnak tűnik, hát ugye a műtrágya ára helyzete, azt nem tudom, hogy a helyzete, de az ára talán konszolidálódott, a kormány energiaár is mérséklődött, tehát sok minden más, jobb, de kérdés, hogy hátradőlhetnek-e, hogy hú, ez lesz számos igazi nagy év. Így a Csabával, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletek szenior elemzőjével nézzük ezt. Tehát jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval nekem az az érzésem, hogy sok szempontból ez jobb lesz, de azt én nem tudom megítélni, hogy mennyire lesz jó, vagy mennyire jók a kilátások, hogy hát az, hogy mennyire lesz jó, azt majd a végén a betakarítás után fogjuk látni, hogy mi van a raktárakban, de hogy a kilátások milyenek.
Nagyon jól mondta a szerkesztő úr, hogy valóban, tehát hogyha amikor learadtuk a terményt, utána lehet majd igazán jó helyzetértékelést mondani. Most a kilátások alapvetően pozitívak. Tehát azt vegyük figyelembe, hogy volt egy nagyon erős 2020-unk, 21-unk, 22-ünk, amire jött egy 2023, ami a legnagyobb kibocsátásunkat adó szántóföldi növénytermesztésben, az egy nagyon gyenge jövedelmezőségű volt sajnos. Nagyon-nagyon beszakadtak az árak, amellett pedig még a termelési költségek, tehát amiről beszélt a bevezetőben, a műtrágya, az energia, az üzemanyag, sorolhatnám, ezek még magasabb szinten voltak jóval, mint ahol lettek év végén, és ugye ezekkel árakkal vágunk neki a következő évnek. Ugye volt egy viszonylag jó időjárásunk 2023-ban, tehát nem volt már aszály, 21-es, 22-es, és hát ugye volt termény a tárolóban, tehát én azt szoktam mondani, hogy még mindig jobb az, hogyha alacsonyabb áron, de tele van a tároló, mintha egy aszály miatt mondjuk nem tudnék kukoricát aratni.
Világos, ugye a bank elkészíti negyedévről negyedévre azt az elemzését, ami ezeket a kilátásokat taglalja, és itt ugye azt lehet ebből kiolvasni, hogy jelenleg elsősorban a jövedelmezőbb állattenyésztés húzza, vagy húzta az ágazatot. Most hogy néz ki majd ez a szerkezet, hogy mennyiben továbbra is ez lesz a vezér ág, a növénytermesztők milyen pozícióban lesznek az idén, hogy néz ki az agrárium összetétele, hogy nézhet ki?
Hát ugye, amit mondtam, ugye, hogy amikor alacsony a gabonának és a takarmánynak a vára, azért annak egy állattenyésztő igen csak tud.
Persze.
Hiszen, hogyha az ő értékesítési árai viszonylag ugyanazon a szinten vannak, mint előző évben. Én úgy gondolom, hogy az év első felében ez még szerintem valószínűleg így lesz. Azután pedig jön az aratás. Az aratásnál pedig majd látjuk a mennyiségeket, a minőséget, az is egy nagyon fontos tényező, illetve a hozamokat. Mindamellett mondanék egy érdekességet. A növénytermesztésnek, ha szétbontjuk úgy, hogy akkor mondjuk beszéljünk a búza termékpályájáról, illetve mondjuk a kukoricáról, napraforgóról. A búza termékpályán ugye az elsődleges felhasználás az valójában ugye a humán élelmezés. Uh-huh. Tehát abból lisztet csinálunk, kenyeret sütünk, péksüteményeket. A kukoricánál ott viszont már sokkal erősebb például a függés az ipartól. Mert ezeknek a mezőgazdasági alapanyagoknak nagyon erős az ipari lába. Tehát az, hogy mondjuk az olajpiacán mi történik, üzemanyag felhasználásban mi történik, az erős kihatással van a kukoricára. Most ugye jöttek a napokban az iparnak gyengébb teljesítményről szóló hírek, ezért is van az, hogy például a mi kimutatásunkban is mondjuk a növénytermesztés közül, a szántóföldi közül, a kukorica van a leghátrébb jelen pillanatban. Ez nyilvánvalóan változhat. Tehát ahogy helyreállnak a reálbérek, elkezdünk egyre többet fogyasztani, elkezdünk egyre több üdítőt venni, vagy bármi olyan élelmiszert, amihez mondjuk izocukrot használnak, akkor az általános konjunktúra érzet is fel fog erősödni.
Hadd kérdezzem meg, hogy a trendindex az hogyan készül, mert tök érdekesen nézegettem a grafikont, most fölment sok éves csúcsra az MBH Agrár Trend Index, egy kis punyalás, visszapunyalás volt 2002-ben, de az sem volt jelentős, és most kiment csúcsra ez. De ez mit tartalmaz, hogyan jön ki ez az adat?
Megpróbálok rövid és tömör lenni. Tehát úgy készül el ez, amit mi trendindexnek hívunk, hogy a bank ügyfeleit, tehát aki a mi agrár és élelmiszeripari ügyfeleink, belülük egy százas nagyságrendben megkérdezzük az ügyfeleket bizonyos szempontok szerint az általános helyzetértékelésre. Fontos, hogy itt nem csak számokat kérdezünk, hanem egy beszélgetést folytatunk le velük, és akkor ők a gazdálkodásnak bizonyos szegmense, de adnak egy helyzetértékelést, egy pontszámmal együtt. Mind a mellett a szakmaközi szervezeteknek a vezetői képviselőit is megkérdezzük arról, hogy ők úgy, tehát hogy csúnyán mondva egy ilyen helikopter nézetből ők felülről mit látnak az ágazatban, alulról mit lát az ágazat, tehát termelői szintről, illetve a mi helyzetértékelésünk is bele van építve, természetesen vannak objektív számok, amiket mérhetünk. Ez egy viszonylag egyszerű módszertan szerint egy 8 és 48 közötti skálára helyeződik fel, tehát 8 és 48 közötti pontot kaphat, és a mi számításaink szerint egyébként a 35 pont lenne az a nyugodt, kiegyensúlyozott, nem túl dinamikus, de egyébként egy ilyen általános jó növekedési pálya, amit egyensúlyi színnek hívunk. Nos, hát ugye, amit a bevezetőben elmondtunk tényezők miatt, talán most van az, hogy most a legjobbak a kilátások.
Most
ennél sokkal alacsonyabbak voltak.
33,6 ugye az utolsó érték, ez már majdnem. Akkor ez, amit így csúcsnak látszik.
Ez már majdnem.
Ez akkor a nyugalmi pozíciót éri. Ugye 26-ról jött fel azért a Covid időszak alatt, úgyhogy ezért ez komoly javulás. És egyébként mennyire kavarhat be az időjárás mindenbe? Mert most ugye pont a múlt héten már hallottuk az aggodalmakat, hogy nagyon meleg van, most elindulnak a természetben olyan folyamatok. A természet azt gondolja, hogy most már jöhetnek a rügyek, bimbók.
A rügyek.
Igen, minden. És majd biztos március közepén jön egy egyhetes fagyos időszak, és akkor a mezőgazdaság egy részének megint annyi.
Hát ez a jelenség, amiről most beszélünk, ez ugye elsősorban a kertészeti ágazatokat értékeli.
Igen.
És még a módszert, akkor meg is magyaráznám még egy mondatban a módszertanunkat, mert hogy mi az egyes termékpályákat, tehát ugye mi ezeket külön kertészetben, szántóföldre, állattenyésztésre, élelmiszeripar vonatkozásban, ugye ezeket külön mérjük, és ugye ez, amit mondott, az elsősorban a kertészetet, tehát a gyümölcs termesztőket érinti.
Igen.
És a gyümölcs termesztőknek a helyzetértékelés, ugye azt mondtam, a kibocsátás arányjal van súlyozva. Uh-huh. Tehát olyan súlya veszük figyelembe, amennyit ők bedobnak a magyar élelmiszergazdaság közösébe, ez pedig nagyon alacsony. Tehát, hogyha történik egy ilyen, akkor az valójában a gyümölcs termékpályáknak a helyzetértékelését fogja rontani. Reméljük, hogy elkerüljük, de tehát válasz a kérdésére, fogja befolyásolni, de minimálisan.
De a nagy képet nem befolyásolja.
Aha. A nagy képet nem befolyásolja. A nagy képet igazából az aszály befolyásolná, hogyha ha nyáron megint tartósan csapadékmentes időszakok lennének, és a szántóföldön égnének el a növények.
Uh-huh. Milyen kockávatok vannak esetleg, amelyek bekavarhatnak ebbe az alapvetően most kérdezőnek tűnőképpen?
Nyilvánvalóan a geopolitikai kockázatoktól nem tudunk eltekinteni, tehát azért a szomszédunkban az a fegyveres konfliktus, az a világ búza kibocsátásának a 30%-át érinti, azért azt hozzátenném, illetve a búza kereskedelmének például, az olajos magkereskedelemnek a 25%-át érinti. Ezek az ellátási láncok, hozzátenném, hogy helyreálltak a háború kitörése óta, de úgy, mint fennálló kockázat, ez mindig ott van a levegőben, már nagy két meghatározó szereplőről beszélünk. A ellátási láncok azok nagyjából úgy helyreálltak, a olajárak szállításba tudnak esetlegesen fennakadásokat okozni. Azon túl pedig egyébként van egy ugye, tehát az alapján, ami alapján árazódnak a gabonák, termények, még az élőállatok is, ugye ezek tőzsdei árak, és a tőzsdei árak ugye azok várakozásokat áraznak be. Na most, ha egyre kedvezőbb általános gazdasági konjunktúrát mutató adatok fognak jönni, akkor valószínűleg ezeknek a terményeknek az ára is fog valamelyest emelkedni, ha csak nem beszélhetünk arról, hogy valami túltermelés lenne, de ennek én alacsonyan látom a kockázatát.
Egy kicsit beszélgessünk még a finanszírozásról egy pár szót, ugye, mert a jó agrár teljesítményhez nem csak jó időjárás, jó technológia, jó input anyagok kellenek, hanem egy kis patron is, finanszírozás. Hogy milyen pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre az idén a termelőknek?
Hát ami egyébként, és nem beszéltünk eddig róla, az általános pozitív helyzetértékelést, ugye az is befolyásolja, hogy most a következő egy-másfél-két évben 1500 milliárd forint vidékfejlesztési beruházási pályázat fog kiírásra kerülni és megnyílni. Ez nem azt jelenti, hogy 24 a beruházások éve lesz, a 24-et én úgy szoktam apostrofálni, hogy 24 a tervezést, és a kicsit ugye megnyugvás éve. Az az 1500 milliárd forint pályázat, ez a növénytermesztőnek, állattenyésztőnek és egyébként egyre nagyobb hangsúlyban az élelmiszeriparban is beruházásokat fog generálni. Számolhatunk úgy, hogy ez az 1500 milliárd pályázati forrás, az nagyságrendnek 3000 milliárd forint beruházást fog a következő három évben generálni. Nyilvánvalóan ez a pályázat, amit elnyerünk, támogatás, ez effektív egy önerő, ehhez a gazdálkodók alapvetően szoktak beruházási hitelt igényelni. Na most, ha mindenféle kamatszintekre elkezdhetnénk beszélgetni, most még nincsenek ott a kamatok, hogy igazán rentábilis lehet mondjuk ennek
De az irány az jó.
De az irány az nagyon jó, és én úgy gondoljuk itt a banknál, hogy még ha évvégén is nem is lesz kifejezett hitelezési boom, de évvégén már a beruházási hitelekről fogunk tárgyalni ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban.
Na hát ez akkor klassz, akkor tényleg jónak mondhatók az idei kilátások. Nagyon örülünk, hogy kicsit ezt áttekintettük. Köszönjük a beszélgetést, jó munkát és szép napot kívánunk.
Szép napot mindenkinek.
Viszontlátásra. Héja Csabával, az MBH Bank agrár és élelmiszeripari üzletág szenior elemzőjével beszélgettünk egy picit a 24-es agrár, mi is mondhatni, élelmiszeripari kilátásokról.